templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Piero Marini érsek, a beszélgető társunk Mátra Verebé Szentkúton, magyarok nagyasszonya ünnepén. Ő az eukarisztikus kongresszusok bizottságának a főtitkára jelenleg, korábban 20 éven át a pápák ceremónia mestere volt. Önt két évtizeden át láttuk mindig a pápai liturgiák alkalmával, a Szentatya mellett, az oltárnál. Hogyan és mikor ismerkedett meg második János Pállal?
Ho conosciuto la prima volta Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, nel maggio del 1973.
1963 májusa volt az, amikor először életemben találkoztam a második János pápával, Karol Wojtyłával. Ebben az időben Karol Wojtyła krakkói érsek volt, és én pedig egy bíboros, egy romai bíboros, aki az istentiszteleti kongregációnak volt akkoriban a vezetője, őt kísértem el egy úton, és akkor jártunk Krakóba, akkor találkoztam második János pápával, illetve Karol Wojtyłával először. Találkoztam a lelkipásztor Wojtyłával, aki a népével együtt ünnepelt. Abban az időben a novahutai új templom, amelyik a kommunista, a lengyel kommunista hatalom tiltása ellenére, vagy legalábbis rosszallása mellett épült, volt alkalmam ebben a templomban, akkor még nem volt kész együtt ünnepelni a pápával, templomban még itt-ott fölállványozva, jobbra-balra, de lehetett látni azt a lelkesedést, amivel az emberek ezen a templomon dolgoztak. Alkalmam volt megtapasztalni tényleg ezt a fajta lelkipásztori magatartását Wojtyła bíborosnak. Azt, ahogyan ő benne megvalósult az a fajta püspök kép, amelyet a II. Vatikáni Zsinat is elképzelt. Az, ahogyan az emberek között volt, ahogyan az emberekhöz viszonyult, ő mindig a ünnepségek, misék után leállt beszélgetni az emberekkel. Emlékszem annak idején, amikor ott voltunk is a krakói érsekségen az első emeletre, miután véget ért a szertartás, följöttek ünnepi népviseletbe a környékbeliek, és akkor ott zene volt, tánc, és a pápának nagyon tetszett, illetve a bíbor, akkor még bíboros.
A Cracovia ho scoperto un pastore che stava con il suo gregge, con il suo popolo.
Megtapasztalhattam azt, hogy valójában milyen a jó pásztor az ő nyájában. Emlékszem, amikor az első megválasztása utáni első római szentmisét bemutatta, akkor véget ért a mise, akkor elindult lefelé a néphöz, a nép közé. Ez akkoriban nem volt divat. És aki az akkori ceremónia mester volt, az megpróbálta őt visszatartani, mert hova megy, minek megy. De a pápa utána ezt a szokását megtartotta, és tulajdonképpen mint egyfajta jel volt ez, egy jelképe annak, ami az ő egész pápaságát aztán jelképezte, vagy jellemezte, hogy kilépni, elindulni az emberek felé, ki Rómából, ki a Vatikán falai közül, és az emberek közé menni.
Per il Papa Wojtyła andare fuori significava evangelizzare.
Az ő számára az, hogy kilépni, az mindig az evangelizációt jelentette. Ő azért ment az emberek közé, hogy az evangéliumot hirdesse nekik, mert megtapasztalta azt annak idején Lengyelországban, hogy a kommunisták tiltották azt, hogy a templomon kívül, hogy a sekrestyén kívül a hitről szó lehessen. Bezárták a hitet a templomba, bezárták a hitet a sekrestyébe, nem mozdulhatott ki onnan, és ezért, amikor ő neki lehetősége volt rá, akkor azt nagyon fontosnak tartotta, hogy kilépni a templomból, és elvinni az evangélium örömhírét az emberek közé.
Mikor járt először Magyarországon, érsek úr?
La prima volta in Ungheria sono stato in occasione della visita del Santo Padre Giovanni Paolo II.
Második János pápa, Szent Második János pápa első látogatásakor voltam itt, és akkor volt alkalmam Budapesten kívül az ország több olyan helyét és olyan városát is megismerni, amit a látogatás érintett, úgyhogy az volt az első alkalom, amikor itt volt.
No, io ho già avuto tante altre visite in Ungheria. Quest'anno è già la seconda volta che vengo in Ungheria.
Nem az első alkalom, hogy itt járok. Magyarországon már többször jártam, ebben az évben is most már másodszor vagyok itt. Először májusban voltam, amikor Budapesten Erdőbíboros úrral és Kornél atyával az eukarisztikus kongresszust készítettük elő, amelyik ugye itt lesz az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében 2020-ban Budapesten.
Hogyan adatott meg önnek az a lehetőség, hogy a Szentszék szolgálatába állhasson és közvetlen munkatársa lehessen II. János Pál pápának, majd később 16. Benedeknek.
Questo servizio ha occupato 20 anni della mia vita, ma sono gli anni più interessanti dal 1987 al 2007, 20 anni.
1987-től 2007-ig, ez tulajdonképpen 20 év volt a szolgálat, ez az életemnek az egyik legérdekesebb időszaka volt, de mielőtt ez bekövetkezett volna, már 22 évet én a Szentszéknek a különböző hivatalaiba dolgoztam, és a legfőképpen a liturgikus reformmal.
Ecco, ho cominciato nel 1965, a 23 anni, a lavorare in Vaticano.
1965-ben 23 évesen kerültem Rómába, és a liturgikus reform körüli ügyekkel foglalkozni, és utána 1970 volt az első alkalom, amikor 6. pápa mellett pápai liturgiának a szervezésébe vehettem részt, és akkortól kezdve voltam aktív ezen a területen.
A Szent Anselm bencés pápai egyetemen végzett, a liturgiának a nagymesterei, a bencések. Hogyan szeretett bele a liturgiába, hogyan választotta ezt a szeretét az egyház szolgálatának, a liturgiát?
Ma io ho avuto questo amore della liturgia fin dal seminario a Bobbio. Bobbio era una piccola diocesi del nord Italia.
Igazándiból ez a liturgia iránti szerelem, ez a szeminarista koromban kezdődött. Bobbioban voltam szeminarista, ez egy pici püspökség Észak-Olaszországban. Megtapasztaltam a helynek a szentségét, a helynek a fontosságát, hiszen Bobbio valamilyen módon Észak-Olaszországnak a Monte Cassinoja, ugye ez a híres bencés apátság délen, hiszen a 7. századtól kezdve először ír szerzetesek, utána pedig bencés szerzetesek éltek ott, és egy olyan könyvtárat hoztak létre többek között, aminek a kézirat gyűjteménye az kiemelkedően fontos.
Quando sono stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1965,
1965. június 23-án, amikor felszenteltek engem, akkor a püspököm magához rendelt, és közölte velem, hogy Rómába fogsz menni filozófiát tanulni.
Tehát nem liturgiát.
Nem liturgiát.
Allora, mentre sono andato a Roma per la prima volta.
És ugye miközben éppen Rómába kerestem azt a helyet, hogy hol fogok majd filozófiát tanulni, vajon inkább a Gregoriánán, vagy talán a Lateráni Egyetemen, aközben hívott a püspököm, aki ugye szintén Rómába tartózkodott ebben az időben, hiszen a zsinat alatt voltunk, és mondta nekem, hogy állj vissza, nem filozófia, hanem menj el a május 24-e út, ilyen és ilyen szám alá, és ott a Monsignor Bunyini fog téged várni, és ő majd megmondja neked, hogy hova menjél. És így történt. Úgyhogy elmentem tehát hozzá, és akkor azt mondta nekem, hogy délelőtt a Szentszéknél fogok dolgozni, és délután pedig menjek a San Anselmóra, és tanuljak liturgikát, és így kezdődött nekem az 51 évvel ezelőtt a szentszéki szolgálatom.
Ön korona tanúja annak a folyamatnak, és egyik szereplője is, amely a liturgikus reformja az egyháznak. Gyerekkoromból emlékszem, hogy egyszer csak kimozgatták az oltárt, és behúzták, ha lehetett, a templom szentély közepére, és magyarul kezdett el misézni a pap. De hát ott ez teoretikusan is, és egész máshogy, vagy legalábbis összetettebben zajolhatott, mert ott kellett kitalálni, hogy mit, hogyan a jövőben, hogyan emlékszik vissza erre az időre.
È stata la riforma più grande che c'è stato nella in tutti i 2000 anni della Chiesa.
Gyakorlatilag az egyház 2000 éves történetében ez volt a liturgiát érintő legnagyobb átalakítás. Nagyon fontos az, hogy a liturgikus reformnak nyilván az alapja, az elindítója az a II. Vatikáni zsinat volt, amelyik egy teljes dokumentumot szentelt a liturgia reformjának. És ugye nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez volt az a zsinat, amelyik először az egyház történelmében nem azért ült össze, hogy valamit elítéljen, hanem azért, hogy megreformálja az egyházat.
Ecco, questo concilio ci ha dato due indicazioni fondamentali.
A zsinat két alapvető iránymutatást adott nekünk az egyház jövőjével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogyan kell megreformálni az egyházat.
Il ritorno alla chiesa dei padri e la sacra scrittura.
A visszatérés az atyák egyházához és a visszatérés a szentíráshoz. Tehát az atyák egyháza, vagyis a harmadiktól körülbelül a hatodik századig tartó időszak, az, ahogyan akkor ünnepelték az eukarisztiát, a szentségeket, a liturgiát, az vált modelljévé ennek a reformnak.
Il secondo punto di riferimento è la sacra scrittura.
A liturgikus reformnak a másik alappillére, az pedig a szentírásnak a központi helyre tétele újból, ha úgy tetszik. Vagyis, hogy mindaz, amit a liturgiában ünneplünk, az annak meg kell, hogy legyen a szentírási alapja. A II. Vatikáni zsinatnak egy sajátossága volt, hogy nem volt abban a kényszerhelyzetben, hogy egy adott eretnekségre adjon választ, és ezért egy olyan fajta, ha úgy tetszik, leiggadt, nyugodt történelem szemlélettel rendelkezett az egész egyház történetéről, ami lehetővé tette aztán, hogy a munkáját erre alapozza.
Per esempio nel concilio tridentino, ma in tutti gli altri concili.
A tridenti zsinat is, és előtte a zsinatok is, hogy ahogyan az előbb is említettem, mindig ezzel az eretnekségekre való válaszsal voltak elfoglalva. Például a tridenti zsinat előtt Bolognában teológusok sokasága tanulmányozta azt, hogy mi is a protestáns tanítás lényege. És ugye, hogy a protestantizmusnak az egyik nagy hozadéka ez volt. Ezért aztán pont erre ellenhatásként is az történt, hogy a szentírásnak az anyanyelvi fordításait azt a tridenti zsinat ennyi szóval nem forszírozta. Sőt, a szentírás maga, mint olyan a liturgiából gyakorlatilag kikerült, a szentírási szövegek a misekönyvnek a részeivé váltak, és a liturgián belül pedig azok a helyek, azok az eszközök, az ambóg, a szószék, de inkább az ige hirdetésének a helyei is nagyrészt háttérbe szorultak.
Così i nostri teologi hanno sottolineato che i protestanti avevano scoperto il sacerdozio comune.
A protestantizmus felfedezte az egyetemes papságot, a hívek egyetemes papságát. Ezzel szemben a trentói zsinat pedig hangsúlyozta azt, hogy a pap az, aki a szentmisét bemutatja. És nyilván ennek az elméleti döntésnek, vagy állásfoglalásnak a következménye volt az, hogy az liturgia is úgy alakult, ahogy, hogy elválasztva a hívek mással foglalkoztak a mise közben, mint amivel a pap, aki a liturgiát végezte. Úgyhogy ez az ellenhatás a trentói zsinat alatt, ez nagyon nagy mértékben befolyásolta a liturgiát is. A hívek részvétele a liturgiában. Ugye ez nyilván egyrészt azt a tükrözi az atyáknak az időszakát, azt a fajta nemes egyszerűséget, ami jellemezte abban az időszakban a liturgiát. Ez,
tehát az egyház atyák, az ősegyház.
Úgy van, tehát ez a bizonyos 3. 6. századig. Illetve a másik pedig az a részvétel, a párbeszéd a liturgia közben az evangéliumok stílusát hozza vissza, ha úgy tetszik, a liturgiába, hiszen a minden liturgiában a Krisztussal való találkozás történik, amelyik ugyanaz, mint ami az evangéliumokban is megtörtént.
Több mint 50 év eltelt a zsinat óta, a liturgikus reform elindulása óta. Elég hangos kisebbség elégedetlen azzal, ami történt. hogy értékeli a liturgia helyzetét ma. Beszélnek túlkapásokról, beszélnek félreértésekről, és hát beszélnek egy visszatérés igényéről a tridenti zsinat által szavatolt vagy ajánlott liturgiához. Mi most a helyzet?
Ma il ritorno alla liturgia tridentina sarebbe un ritorno contro le decisioni del concilio.
A visszatérés a tridenti liturgiához az egész egyházban, az mindenképpen a II. Vatikáni zsinat döntéseivel ellentétes lenne, annak a zsinatnak, amelyik a 21. az ökumenikus zsinatok sorában a katolikus egyházban.
Quindi oggi nella Chiesa, almeno io parlo dell'Italia e delle regioni che conosco, la grande, stragrande maggioranza dei fedeli e dei pastori ha accettato la riforma liturgica.
Olaszország, illetve azok a régiókban, amelyeket én ismerek, azokban el lehet mondani, hogy azért a híveknek az elsőprő többsége és a lelkipásztorok elsőprő többsége ezt a reformot elfogadta, és magáévá tette annak a fő csapás irányát, főképpen ami a szentírásnak és a liturgiának, illetve a hitoktatásnak és a liturgiának a kapcsolatára vonatkozik. Manapság az egyház jövőjével kell foglalkoznunk, az egyház jövőjére kell gondolnunk, és én biztos vagyok benne, az egyháznak a jövője az nem a tridenti zsinatban rejlik, hanem a II. Vatikáni zsinatnak, a zsinat rendelkezéseinek teljes körű végrehajtásában.
Térjünk át az eukarisztikus kongresszusokra. Mi a lényege? Körülbelül egy 100-120 éves kezdeményezése az egyháznak, de olyan fontos, mint amilyen egy fiatalabb az ifjúsági világtalálkozók, tehát nagyon jelen van a világ egyház életében egy vándorgyűlés, de hogyan kell ezt elképzelni, mert akik most Magyarországon élnek, már nem sokat tudnak arról, hogy milyen volt a 38-as eukarisztikus világkongresszus.
I congressi eucaristici anzitutto hanno un primato di tempo e di contenuto.
Időbeliség szempontjából és tartalmi szempontból is az eukarisztikus kongresszusok azok ezeknek a találkozók, egyéb találkozóknak a körébe egyfajta elsőbségnek örvendenek. Az eukarisztikus kongresszusok az 1800-as évek végén születtek, és a többi találkozók, ifjúsági világtalálkozók, stb. Ezek nagy része az 1900-as évek második felébe jöttek létre.
I congressi eucaristici hanno come centro l'eucaristia.
Az eukarisztikus kongresszus középpontjában az eukarisztia áll, míg a többi kongresszusnak fő témája az valamilyen ehhez képest partikuláris szempont, akár legyen szó az ifjúságról, vagy idősekről, betegekről, stb.
Celebrare oggi un congresso eucaristico significa confrontare la vita della Chiesa con la celebrazione dell'eucaristia.
Vagyis az egyház életét szembesíteni az eukarisztia ünneplésével. Gyakorlatilag ez a központi, minden egyes eukarisztikus kongresszusnak ez a témája, ezzel foglalkozik. Hiszen a II. Vatikáni zsinat tanítása szerint az egyház legegyértelműbb életmegnyilvánulása az pontosan a Szentmisének az ünneplése. És gyakorlatilag az eukarisztikus kongresszus azt jelenti, hogy egy adott egyházmegye vagy egy adott ország szembesül azzal a ténnyel, hogy az ő egyházának az élete, és az ő eukarisztikus ünneplése, ezek vajon hogyan felelnek meg egymásnak.
Sokakkal beszéltem idős emberekkel korábban, meg ma is keresem az alkalmat, akik részesei voltak a 38-as Magyar Eukarisztikus Kongresszusnak, és életre szóló élménye volt az egész országnak. Egy hatalmas, gyönyörű ünneplés volt sok-sok látványos eseménnyel. Hogyan tudja 2020-ban élményt adóan megülni majd ez az ország, ez az egyház ezt az ünnepet?
Anch'io avrei piacere di conoscere quello che lei mi domanda.
Én is szeretném tudni, hogy pontosan, hogy mi is fog történni a 2020-as eukarisztikus kongresszuson. Magának a kongresszusnak a programját azt a főegyházmegye készíti elő.
Abbiamo anzitutto il cardinale di Budapest Erdő.
Erdőbíborosul létrehozott egy bizottságot az eukarisztikus kongresszus szervezésével kapcsolatban. Ennek van egy titkára, vannak teológusok, akiknek az első feladata az, hogy kijelöljék azt, hogy a kongresszusnak mi lesz a fő témája. A következő hónapokban elkészíti ez a budapesti bizottság a tervet, összeállítja, és utána Erdőbíboros úr jön Rómába, ott összeül ez a Szentszéknek ez az eukarisztikus kongresszusok szervezésével megbízott bizottsága, megvitatják ezt, a Bíboros úr bemutatja ott az elképzeléseit, és utána miután megszületett ennek a jóváhagyása, akkor még személyesen a pápa is jóváhagyja az akkor már végleges programot.
Naturalmente queste norme sono stabilite perché si tratta di un congresso eucaristico internazionale.
Az eukarisztikus kongresszusoknak is különböző szintjei vannak, de vannak egyházmegyei kongresszusok, vannak nemzeti és nemzetköziek. Ez a budapesti 2020-ban egy nemzetközi kongresszus lesz, ezért van szükség erre a vatikáni jóváhagyásra. Hiszen a többi esetben az illetékes püspökök, illetve püspöki konferenciák azok, amelyekre ez vonatkozik.
El szokott-e menni személyesen a pápa, hogy részt vegyen ezeken a találkozókon, vagy pedig delegál valakit?
Ad iniziare da Paolo VI 1964 Congresso Eucaristico di Bombay, i papi hanno sempre partecipato ai congressi eucaristici.
1964-es Bombay-i eukarisztikus kongresszus, világkongresszus 6. pápa idején, azóta a pápák személyesen vettek részt mindig az eukarisztikus világkongresszusokon.
Ecco, ad eccezione degli ultimi congressi eucaristici, a cominciare da Quebec.
Ez alól a jó szokás alól kivételek az utóbbiak, az utóbbi kongresszusok, amikor a quebeci eukarisztikus világkongresszustól kezdődően a pápa nem vett részt személyesen ezeken. Ennek mindig más oka volt. Annak idején a quebeci kongresszuson nem tudott részt venni, mert egy másik utazás közbe jött. Akkor utána jött a dublini írországi kongresszus, ott az írországi, akkori írországi egyházi helyzet miatt nem volt alkalmas az ő utazása. A legutóbbi Fülöp-szigeteki kongresszus alkalmával Cebuban, ott pedig az volt a probléma, hogy előtte néhány hónappal járt a Fülöp-szigeteken, és ez emiatt estek ki ezek a kongresszusok a pápai részvétel szempontjából.
Nagyon megörültem ennek a válasznak, mert 38-ban legátust küldött 11. Pius, jó lehet, egy év múlva 12. Piusként már ő volt a pápa, de ezek szerint 2020-ban, ha előzőleg fél évvel már nem járt Ferenc pápa nálunk, akkor várhatóan jönni fog.
Cioè, il Papa in ogni caso nominerà un legato, il quale celebrerà la messa di apertura, presiederà la messa di apertura e qualche altra celebrazione.
Minden egyes nemzetközi eukarisztikus kongresszusra kinevez a pápa egy legátust, egy követet, aki a megnyitón részt vesz, illetve aki jelen van az egész kongresszuson, de én magam is nagyon remélem azt, hogy a pápa régi jó szokásához híven jelen lesz az eukarisztikus kongresszusokon a jövőben.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Piero Marini érsekkel beszélgettünk Mátraverebé Szentkúton. Az érsek szavainak magyarításában segítségemre volt Orosz Lóránt, ferences szerzetes. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.